Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez a Klasszis Podcast, az M4 és a Privát Banker beszélgetős műsora. Én Litván Dániel vagyok, újságíró, és mai vendégem pedig Gerencsér Balázs, az OTEI, azaz az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület elnöke.
Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat.
És hát a mai témánk egy olyan téma, ami hát egy kicsit ilyen tabuk által övezett, és talán sokan nem is vannak teljesen tisztában minden részletével. Temetkezésről lesz szó, a temetkezési szokásokról, az ehhez kapcsolódó szabályokról. Hogyan változott az elmúlt mondjuk pár évtizedben így a temetkezési szokások Magyarországon?
Folyamatosan változásban van, és hát nem is kicsit tabu ez a téma, ez egy tabu halmaz, azt gondolom, arról beszélhetünk, mert egyrészt tabu a mai világban, a társadalomban, főleg Magyarországon a halálról beszélni, a halálozásról beszélni, a temetésről és a gyászról is, tehát a gyászfeldolgozás is egy külön téma, ami elég nagy problémát jelent. Történetileg nézve ez a tabu halmaz velünk él nagyon hosszú idő óta, és hát hogyha mondjuk történetileg kell egy picit azt megvilágítani, hogy ma hol tartunk, én azt gondolom, hogy érdemes pár szóban azt is megemlíteni, hogy a rendszerváltás környékén még többnyire koporsós temetésekkel temetkeztünk, és a tanácsok tulajdonába is kezelésébe voltak többnyire a temetők és a temetkezési vállalkozások, és aztán ennek a felszabadulásával a 90-es évek elején jelentek meg a különböző cégek, a korábbi nagyobb tanácsi vállalatok megszüntével annak helyén, nyomdokain, illetve részben tovább élésével, tehát egy nagyon színes kép kezdett kialakulni. Nagyon rossz volt a megítélése a temetkezési szakmának hagyományosan a 80-as években, nem véletlenül, a minőség az a háttérbe szorult, és aztán ezen kellett javítani a sok-sok új piaci szereplőnek, és azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben sikerült. Tehát a temetők többnyire jó állapotban vannak, szépek, a ravatalozók most már újak, és a temetésekkor is a temetkezési szakemberek azért talán nem dülöngélnek annyit a koporsók elhelyezésekor. A változások tekintetében ez pedig úgy néz ki, hogy tulajdonképpen a 2000-es évektől, 2000-től kezdett növekedni a hamvasztások száma, és kb. 2005-2006-ra vannak olyan területei az országnak, ahol már több lett a hamvasztás, mint a koporsós temetés korábban, és ezen változásoknak van egy következő lépés, amiben most tartunk, ez pedig a 2012-13-as évek, tehát kb. 10 évvel ezelőttől, amikor elkezdett megnövekedni azon temetkezési ügyek száma, amikor nem is helyezték el temetőben az urnákat, hanem elvitték, hazavitték, és a mai napra körülbelül az összes hamvasztási temetés számának a 20%-a az, ami tulajdonképpen, amire azt mondjuk, hogy hazaviszik az urnákat.
Válasszuk most két dolgot. Tehát önmagában a hamvasztásos temetéseknek az elterjedése az inkább egy ilyen kulturális változás, vagy inkább anyagi megfontolások vezették, vagy mindkettő?
Hát azt gondolom, hogy összetett a kérdés, tehát biztos vagyok benne, hogy anyagi kérdés is, de abban is biztos vagyok, hogy a mai világunk, ez a társadalom, amiben élünk, és inkább mindenki a szórakozást hajszolja, a kényelmet hajszolja, a kellemes dolgokat hajszolja, és ezzel szemben ugye ott a nagy tabu halmaz, hogy nem beszélünk a halálról, aki közeledik a halálhoz, azt inkább kétszer is elkerüljük, a gyászt nem tudjuk feldolgozni. Régen egy év volt a gyászidőszak, hát ma már ez messze nincs így. És ezek a szokások az élvezetek hajszolása mellett nagyon sokan, a társadalom nagyon nagy rétege szeretne hamarabb és egyszerűbben túlesni, nem csak más szolgáltatások tekintetében, hanem a temetkezés tekintetében is, ezen a fájdalmas és rossz időszakon, és sajnos ez nem kedvez a szokásoknak, nem kedvez a gyász megélésének, és nem kedvez annak, hogy megbecsüljük és a méltó temetkezést, a méltó búcsúzást valamilyen módon megtartsuk a közéletben. Azt gondolom, hogy ez mind egyszerre hat.
És az elején említette, hogy nagyon erősek ezek a tabuk, és ez kifejezetten egyébként nem tudom, hogy mennyire van esetleg képben más társadalmakkal kapcsolatban, de hogy mondjuk Európában, ez Magyarországon különösen erősek ezek, tehát mondjuk nem tudom, más országokban egy kicsit könnyebben beszélnek erről az emberek, vagy jobb hagyományai vannak annak, hogy például szakember segítségét kérjék mondjuk a gyászfeldolgozáshoz, vagy ilyesmi, tehát ez egy magyar jelenség, vagy ez úgy általában a, úgymond a modern világunknak egy ilyen velejárója?
Hát azt gondolom, hogy nagyon nagy különbségek vannak. Tehát mindenki talán tudja, a latin országokban halottak napja, az gyakorlatilag egy ünnep. És a temetőben esznek, isznak, vigadnak a társadalom különböző rétegei, együtt élnek a halottjaikkal. Ehhez képest vannak azok az országok, és Magyarország kicsit már ebbe az irányba mutat, akik bezárkóznak. Ugyan halottak napja tekintetében még megvan az a szokás, hogy kimegyünk és a halottainkra megemlékezünk a temetőben, de nagyon másként, mint ezek a latin országok, tehát főleg a dél-európai és a dél-amerikai országok. Ettől függetlenül Európán belül is nagyon nagy a különbség. Tehát vannak olyan társadalmak, akik hasonlóan állnak, mint mi, és ott is most feszíti a temetkezési kérdéseket ezt, hogy most haza lehet-e vinni, mennyi urnát visznek haza, és éppen milyen szabályozás legyen. És vannak azok az országok, ahol mondjuk megengedőbbek, vannak pedig a teljesen bezárkózó. Jellemzően a nagyon katolikus országok, a nagyon szigorú országok, például a Lengyelország egyáltalán nem engedik meg, hogy az urnákat hamvasztás után hazavigyék, ott temetőbe kell helyezni.
És hát ha már ez szóba került, hogy miért baj az, hogyha valaki, tehát egyrészt van-e ennek, tehát Magyarországon akkor ezek szerint szabad hazavinni az urnákat? Alapvetően?
Magyarországon bizonyos feltételekkel szabad hazavinni az urnákat, de hadd említsem először azt meg, hogy ezért az öt temetkezési országos szervezet épp azért állt most össze egy kampány keretében, de tulajdonképpen minden más tevékenységünket is igyekszünk összehangolni, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét ezekre a problémákra. Tehát mindez a sok, ez a nagy tabuhalmaz, mindazok a gondok, amik ebben járnak, és mindjárt rá fogunk térni, azokat nem lehet másként megoldani, mint hogy felhívjuk azoknak az embereknek a figyelmét, akik ebben érintettek, és tulajdonképpen az egész társadalom. Hát évente 135 ezer elhunyt van Magyarországon, ennyi temetési ügy van. Tehát ez nagyon-nagyon sok, és hogyha alapul vesszük, hogy egy átlagos család az mondjuk három főből áll, akkor már is megkapjuk, hogy egy évben csak a szűk családot említett természetesen, hogy hány ember érintett közvetlenül a temetkezési ügyekben. Úgyhogy magyarországi szabályozás, mert ez volt a kérdés. Magyarországon abban az esetben, ugye a főszabály mindig az, hogy az örökhagyónak mi volt a szándéka. Tehát, hogyha ő leírta, elmondta, dokumentálva, hogy ő mondjuk a lakásában, a kertjében, a kedvenc kirándulóhelyen szeretne nyugodni, akkor azt kell követni, az teljesen egyértelmű, hogy annak eleget kell tenni. A következő szabály pedig az, hogy ha ilyen nincs, tehát nincs végrendelet, akkor azok, akik ugye örökösként kötelesek és egyben jogosultak eltemetni az elhunytat, akkor az ő szándékuk micsoda. Hogyha ott nincs egyezés, akkor például nem lehet hamvasztás. Hogyha valaki hamvasztani akar valaki koporsósat, akkor nem lehet hamvasztásról beszélni, akkor csak koporsósan lehet eltemetni.
És ez miért van így egyébként?
Hát a mikéntjére nehéz választani, de nyilván azért, mert hogyha már elhamvasztottunk egy elhunytat, utána azt követően ott az már végleges, hogyha koporsósan helyezzük öröknyugalom alatt értem most azt, hogy eltemetjük, később még például exhumálás esetén van mód még hamvasztani, tehát az egyik egy végleges, másik pedig, ha úgy veszem, kevésbé végleges megoldás. És akkor abban az esetben, hogyha összhang van, tehát az örökösök mindenki egyetért abban, hogy hamvasztásról van szó, akkor merülhet az föl, hogy hamvasztás esetén hol helyezzék el a hamvakat. Nagyon sok lehetőség van, és ebben a kampányunkban arra is komoly hangsúlyt igyekszünk helyezni, hogy elmondjuk, hogy szerintünk a temetőben van a legjobb helye. Tehát a temetőben sírba, urnafalba, urnasírba el lehet helyezni, vagy a temetőben található szóróknál is a hamvakat el lehet szórni. De ha valaki nem szeretné temetőben, akkor is van arra lehetőség. Van altemplomi elhelyezés, vannak más kegyeleti falak, ahol ezt el lehet helyezni, temetőn kívül, de mégis kegyeleti emlékhelyen. És emellett pedig, ami fontos, azt gondolom az, hogy aki mégis szórni akar, szét akarja szórni a hamvakat, van mód vízbe, levegőben való szórásra például a megfelelő engedélyek beszerzéséhez. És akkor abban az esetben így is el lehet helyezni a hamvakat.
Ezeket az engedélyeket egyébként Hol
a temetkezési szolgáltatók ezt elvégzik. Tehát azt gondolom, hogy a családnak nem kell ebben fáradnia, abban a temetkezési irodában, ahol bemegy a család ügyet intézni, ott nyilván tisztában vannak azzal, hogy milyen engedélyeket kell. Vízügyi engedély, légügyi engedély ott esetben, de az is lehet, hogy az a vállalkozó, aki például a repülőgépéről a hamvakat szétszórja, ő automatikusan intézni, és még csak nem is annak a temetkezési szolgáltatónak kell elvégeznie, aki az irodában fogadta a családot.
És itt megint megkérdezném, hogy ennek a szokásnak, hogy hazaviszik az emberek, ez inkább szintén egy ilyen kulturális dolog, tehát hogy egy kicsit ez az individualista, hogy hát én végülis az én szerettemnek a hamvairól van szó, az legyen ott nálam, én azt csinálok vele, amit akarok, vagy amit gondolok, vagy amit gondolok esetleg, hogy az elhunyt szeretett volna, vagy ennek is vannak ilyen anyagi vonzatai, tehát azért ugye sajnos lehet tudni, hogy Magyarországon mostanában ugye egy kicsit, vagy talán nem is annyira kicsit nehezebb a családok anyagi helyzete, tehát hogy inkább ebből az irányból indult el ez a dolog, vagy inkább a másik.
Nem tudok arra válaszolni, hogy inkább melyik irányból. De biztos, hogy igen, sokaknál ez nehézséget jelent, és valószínűleg ezt is számba veszik, amikor döntenek a temetés formájáról. De biztos vagyok abban, hogy sokaknál nem kizárólag pénzkérdése ez. Elég, ha megítéljük azt, hogy mennyi pénzt költünk mi is akár évente olyan dolgokra, amik ugyan nekünk számunkra fontosak, de hogyha mérlegelni kell, hogy mondjuk egy ugyan nem vár, de mégis bekövetkezett sajnálatos esemény, egy temetést el kell látnunk, akkor nagy kérdés. Tehát azt gondolom, hogy ma az emberek, és bocsánat, senkit nem akarok megbántani és megsérteni, szívesebben, könnyebben kiadnak pénzt egy balatoni nyaralásra, mint sajnos arra, hogy egy temetést mondjuk ne hamvasztással, hanem drágább módon mondjuk koporsóssal lássanak el. De mindenkinek ez a saját döntése, és tényleg senkit nem akarok semmilyen érzésében megbántani, de ez is biztos van. Nagyon sok olyan üggyel találkozunk egyre inkább évről több, amikor elhamvasztatják az elhunytat, de nem jönnek, nem is jönnek el az urnáért. Ott marad a temetkezési irodába, vagy a temetőbe. Azt nekünk akkor meg kell őrizni, megőrizzük. Na de hát ez is azt mutatja, hogy nem feltétlen csak pénzbeli kérdés volt, hanem hát sajnos más okok is közrejátszottak. És ugye az előbb nem beszéltünk arról, hogyha valaki haza akarja vinni az urnát, akkor neki egy nyilatkozatot kell tennie, adott írásbeli nyilatkozatban pedig vállalnia kell, meg kell adnia azt a címet, ahol fogja tartani az urnát, jellemzően gondolom ez az, ahol az ő lakhelye van, és utána ez a nyilatkozat visszakéreshető, ez minden településen az arra kijelölt köztemetőnek a nyilvántartásában szerepel. Adott esetben, ha valaki ezt meg akarja nézni, akkor ezt ehhez hozzáfér, mint hogy a kormányhivatalok is tudják ellenőrizni. És azért is van ez például, mert a temetkezési jogszabály is két oldalról fogja meg, tehát egyrészt az elhunyt oldaláról, hogy az ő emlékének a temetésen emléket állítsunk, de másik oldalról az élőknek is joga van ahhoz, hogy elbúcsúzzanak, hogy megéljék a halállal kapcsolatos érzéseiket, tehát hogy a temetésen részt vegyenek. És abban az esetben, ha nincs is temetés, hanem csak hamvasztás van, és hazaviszik az urnákat, és elhelyezik valamely otthonban, akkor ez a nyilatkozat és abban szereplő cím tájékoztatása arra is szolgál, hogy mindazok, akik szeretnének megemlékezni az elhuntról, azok tudják azt, hogy az ő földi maradványai hol vannak, hol lelhetők fel. De nem tudok olyan esetről, amikor egy családi nappaliban összegyűlnek, és akár távolabbi ismerősök is lerolják ott a kegyeletüket, de mégis ez szolgálna.
És akkor elméletileg ez egyébként ellenőrizhető is lenne, és milyen időtartamra szól, mert ugye nyilván hát arra is gondolni kell, hogy aztán eltelik még mondjuk 20-30 év, és akkor már lehet, hogy akik eredetileg hazavitték az urnát, ugye esetleg ők is hát legalábbis nagyon idősek lesznek, aztán később esetleg ők is elhaláloznak, tehát hogy akkor szóval, hogy ezek gondolom egy idő után így el is tudnak felejtődni, van egy költözés, bármi, tehát hogy pontosan mire vállal az ember ilyenkor kötelezettséget?
Hát nehéz is előre ezt mind-mind végig gondolni, mert a gyász pillanataiban az ember ugye nem ezzel foglalkozik. És az abszolút érthető, de ezért is próbáljuk most a munkatársaink segítségével minden egyes ilyen ügyben elmondani, elmagyarázni, hogy valóban, és ez is az egyik legfontosabb problémák közé tartozik, hát nem kevés hír szól arról, és nem is minden ügy kerül be a hírekbe, amikor valamilyen furcsa helyen, egy oda nem való, arra nem méltó helyen találnak urnákat. Minden hónapban kerülnek elő urnák, akár úgy is, hogy bontatlanul úsznak a Dunában, vagy valamelyik tóban, mert bedobták, és még arra se gondoltak, hogy ugye levegő van benne, tehát nem fog elmerülni. Tóparton, erdei tisztáson vannak, de a hírekben nem feltétlenül. De például nyáron volt egy olyan hír, ami azt gondolom, hogy viszonylag jól körbejárta az országot, amikor egy magyar bácsinak a hamvait, tartom az urnáját, Németországban egy podgyász megőrzőben találták meg. A német szabályozás, szigorú szabályozás, ott ezt nem lehetett volna ott hagyni, és egyből elkezdték kutatni, hogy hát akkor mi történt, és ebből aztán ügy lett. De hát gondoljunk bele, az a bácsi biztos nem szerette volna, hogy egy német podgyász megőrzőben találják meg az urnáját. Tehát ez az egyik probléma, hogy vajon az elhunytnak megfelele ez a megemlékezési mód, vagy ez az elhelyezési mód. A másik valóban az, amit ön is feszegetett, hogy nagyon sokszor van, hazaviszi valaki az urnáját, de aztán a szerette urnáját, például a halott párja urnáját, és aztán ő is meghal. És akkor mi történik? Ha nincs leszármazó, ott marad a lakás, oda jönnek, majd beköltözik. Ilyen esetben találtunk már, illetve nem mi, de hát volt a hírekben is, lehet szemetesben is találni. Szemetes hedények mellett is nagyon rossz megoldás ez, de sajnos ilyenkor ez a rossz megoldáshoz folyamodnak esetleg az ingatlan új tulajdonosai, mert mondjuk értékesítették is a lakást, anélkül, hogy kirültették volna, úgy, ahogy volt, eladták, és ott sajnos ott maradtak az urnák. Nem egy ilyen eset van. Ilyen esetben egyébként a temetők átveszik az urnákat, tehát vannak akik, temetők, akik költségmentesen is átveszik és megőrzik, és vannak, ahol szerényebb díjat, de mégiscsak díjat kell ezért fizetni, de mindenképpen az a jó megoldás, tehát azt gondolom, ezt mindenki érzi.
És egyébként milyen költsége van annak, hogyha valamilyen, tehát akkor ennél megfelelőbb módon szeretnénk elhelyezni, tehát említette, ugye nyilván a temető egy sírhely, az talán a legkézenfekvőbb, meg a leg, de gondolom a legdrágább is ilyen szempontból, és akkor, tehát hogy vannak ezek? Illetve talán induljunk onnan, hogy mondjuk egy koporsós temetéshez képest, hogy hogyan mennek lefelé ezek a költségek.
Igen, nagyon nehéz a temetési költségekről beszélni, főleg...
Hát egy nagyon átlagos, persze.
Igen, azt azért érteni kell és tudni kell, hogy az emberek általában a temetés költségeihez számítanak olyat is, olyan költségeket, amik nem feltétlen magát a temetést jelentik. Tehát, de mégis hozzá kapcsolódnak. Ilyen a sírkövesek, a virágosok, vagy magával a temetéssel kapcsolatos olyan költségek, például a halottitor, amik ugyan az adott eseményhez kapcsolódnak, de nem szorosan véve a temetés költségei. A temetés költségei az egy szolgáltatási típusú díj, és akkor emellett, hogyha sírhelyet is választunk, az pedig egy üzemeltetési típusú díj, az az adott temetőre vonatkozik. Valóban a legköltségesebb temetések azok olyanok, amikor koporsós temetésről beszélünk, sírhelyet is, egyben megváltunk vele, ezeket minimum 25 évre kell ilyenkor megváltani, és ráadásul, hogyha ezt mondjuk egy nagy településen, például Budapesten vagy megyejogú városokba tesszük, jellemzően ott a legdrágábbak, a legmagasabb díjat alkalmazó temetkezések ugye ott működnek, illetve temetők. Ennél sokkal olcsóbb megoldás nyilván az, hogyha már nem a nagy településeken, hanem kisebb településeken tesszük mindezt, és akkor innen tudunk tovább haladni, hogyha már nem koporsós a temetés, hanem mondjuk hamvasztás, és akkor hamvasztásnál is kérdés az, hogy sírhelyet vásárolunk-e, urnafalba helyezzük, vagy netán szórást veszünk igénybe.
Igen, jó.
Beszéltünk nyilván, a díjakról is, csak hogy...
Igen, persze. Igen, hát nyilván nagyon nem mindegy, hogy mondjuk ha koporsó, akkor milyen koporsó, hogyha sírhely, akkor az pontosan hol, hogyha... Tehát nagyon sok ilyen dolog van, de hogy akkor most szűkítsük csak erre, hogy hogy a hazavitel és a valamilyen... Tehát hogyha valakinek ez a szempont sajnos... fontos, akkor mégis körülbelül mennyi, milyen
Nem tudom pontosan mit, mivel hasonlítsak össze, de hát valószínűleg úgy érdemes, hogy a koporsós temetések az mondjuk 400-450 ezer forintba is kerülhetnek, hogyha hamvasztásos temetésről beszélünk, és sírhely választása, az is mondjuk olyan 300 ezer forint, 350 ezer forint. Hogyha leválasztjuk róla mindazokat a külsőségeket, amik mondjuk az urna hazavitelnél nincsenek, akkor azt gondolom, hogy 50-100 ezer forintból előfordulhat, hogy valaki már el tudja vinni a szerettei hamvait haza. Tehát valóban van értékkülönbség közötte, na de hát mi minden más is van. Tehát nyilván akkor nem veszünk igénybe egy szolgáltatást.
És mondjuk egy ilyen, tehát az, hogy valamilyen olyan helyen azért el legyen helyezve, az körülbelül mennyi?
Attól függ, hogy mit szeretnénk. Nagyon-nagyon nehéz.
Igen.
De mondjuk, hogyha Urnafal, tehát vidék, mondjuk Pest megyében az nincs messze, Pest megyében például 10 évre megváltott urnafülke, az 20 ezer forint. Tehát nem
tehát
gondolom,
egy,
hogy... nem gondolom,
havi
hogy,
pár száz forintos...
Hát ha ezt lebontjuk, elosztjuk 10-zel meg 12-vel, akkor havi 200 forintos díj jön ki. Persze sajnos egyszerre kell megfizetni az elején, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem az a nagyságrend, ami feltétlenül olyan nagyon magas lenne.
Értem. És arra vonatkozóan vannak kutatások esetleg, vagy saját vélemény is akár, hogy a gyász feldolgozásában mennyire számítanak ezek a dolgok. Tehát az ember talán hajlamos, vagy én biztos, hogy személyesen azt gondolom, hogy hát ezt az ember úgy magában intézi, tehát ezek a külsőségek nyilván mondjuk egy vallásos ember számára az nyilván nagyon fontos, hogy meglegyenek azok a külsőségek, amiket a vallás, vagy mondjuk az elhunyt vallása előír, de hogy egyébként ez mégiscsak egy ilyen belső folyamat, de hogy mennyire számítanak mégiscsak akár azoknak is, akik nem gondolnak erre, hogy legyen valamiféle ilyen úgymond fizikai lezárása is ennek a dolognak.
Igen. Tehát a gyászfeldolgozás az is egy tabu terület természetesen, mert a gyászunkkal foglalkozik, és hát a szakemberek, akik ebben foglalkoznak, teljesen egyértelműen és egységesen vallják azt, hogy nem jó, hogyha hazaviszik az urnákat, és otthon tárolják az emberek, mert nem tudják, megakad a gyászfeldolgozásának folyamata, az elengedésnek van ott egy nagyon fontos kérdéskör, és abban az esetben, hogyha közel van a családtagokhoz az urna folyamatosan, nem tudják megélni azt az élményt, ami az elengedéshez szükséges. Én nem vagyok pszichológus, de május 18-án ez az öt temetkezési szervezet, aki most ezt a kampányt indította, tartott Vecsésen egy temetkezési konferenciát, az sok-sok témáról szólt, de volt benne két előadás, ami a gyászfeldolgozással foglalkozott. Az egyiket Orvos Tóth Noémi tartotta, a másikat pedig Pál Ferenc atya, aki katolikus atyapap is, és mellette foglalkozik gyászfeldolgozási és pszichológiai feladatokkal. Mindketten egyértelműen állást foglaltak abban, hogy káros, nem szabad. Van, aki fel tudja természetesen dolgozni, és akkor az rendben van, de nagyon nagy százalékban találkoznak olyan ügyekkel, amely esetben kiderül, hogy a fő problémát épp az okozza, hogy nem tudott a gyászfeldolgozás, a gyászfolyamat végigmenni. Tehát az embereknek, és próbáljunk erről tájékoztatást adni, az embereknek azért ezzel is számolni kell. Az első megdöbbenésem az volt, mikor ott ültem a konferencián, és hallottam ezt a két előadást, hogy még a saját munkatársaink sincsenek ebben teljes mértékben tisztában. Tehát nagyon örültem, mikor ezeket hallottam, arra gondoltam, hogy ezt elsősorban a szakmában lenne fontos terjesztenünk és elmagyarázni a munkatársainknak. Zajlik ez a folyamat is, tehát igyekszünk a saját munkatársainkat is jobban felkészíteni arra, hogy a hozzájuk betérő családoknak erről is megfelelő tájékoztatást tudjanak adni. És emellett igyekszünk valamilyen módon a társadalomhoz is elérni, és épp azért próbálunk ezeket a tabukat picit döntögetve eljönni, elmondani, és azt remélni, hogy ezt akik hallgatják, látják, megértik, és egy picit akkor meg tud indulni egy közbeszéd erről a társadalomban.
Ugye arra, azzal indítottunk, hogy rengeteg tabu veszi körül. Tehát mi az, ami még...
Tehát önmagában a tabu halmaz nehézkes, de hát például tisztában van-e vajon mindenki azzal, hogy a körötte élők milyen temetést szeretnének majd. Lehet, hogy érdemes lenne azokban a családokban, ahol erre van mód, ezen az úton is elindulni.
Bocsánat, egy közbevetés, igen, ugye beszéltünk, vagy említette, hogy ugye ha van végrendeled.
Igen.
Nem tudom, hogy milyen, szerintem valószínűleg Magyarországon viszonylag kis szám, de ez csak teljesen tipp, de ön talán meg tudja erősíteni, hogy viszonylag sokan hunynak el anélkül, hogy rendezték volna ilyen szempontból a dolgokat, és most nyilván most a vagyoni részét azt nem, de hogy ez is egy fontos szempontja a végrendeletnek, tehát hogy azért akkor jól tippelek, hogy viszonylag sokan.
Abszolút. Én mi is azt látjuk, vannak, tehát természetesen találkozunk számos alkalommal végrendelettel, vagy valamilyen fajta erre vonatkozó végakarat kinyilvánítással, de azt gondolom, hogy 10-15%-nál nem lehet több. Tehát sajnos igen, nagyon sokan elképzelhető, hogy megbeszélik a családban, és akkor van erről, és akkor az jó, mert akkor azt már ugye a családtagok tudják, hogy mihez tartsák magukat, de írásbeli végrendeletet viszonylag keveset látunk, már pedig azt be kell olyankor mutatni, hogy meggyőződjünk róla.
És hát egy ilyen megbeszélés, az nyilván ott abból lehetnek azért problémák, mert lehet, hogy a egyik gyermekével mondjuk megbeszéli az illető, de a másik erről nem tud, ő mást gondol. Igen. Tehát, hogy szóval minden esetre jó lenne, hogyha akkor erről...
Épp a tegnapi nap hívott föl ismeretlenül egy hölgy, megkapta a telefonszámomat, hallja, látja, hogy ilyesmi dolgokkal foglalkozunk, hogy segítsek neki, mert a testvére, gyermekei kisajátították az elhunyt hambait, fogalmazott ő, mert még a temetés időpontját, a búcsúztatás időpontját sem osztották meg vele, és aztán a hambakat elvitték, hazavitték, és most milyen módon egyáltalán hogy tudná erről tájékozódni, vagy mit tegyen. Nem tudtam neki egyébként semmiféle megnyugtató magyarázatot adni. Az egyetlen módja a Magyarországon ennek a polgári peres eljárása másik családtaggal szemben, hogyha más módon és önként nem megy, már pedig az nagyon hosszadalmas és bonyolult, és költséges. Tehát
És ráadásul kinek van kedve egy pont egy ilyen, ilyen helyzetben és egy ilyen ügyben még ráadásul pereskedni is.
Úgyhogy van ez az oldala is ennek az egésznek természetesen. A temetkezés és a temetőüzemeltetés kapcsán vannak még olyan feladataink, amit a következő időkben majd igyekszünk, vagy egy hasonló kampány keretében, vagy talán igyekszünk akkor az internet segítségével valahogy a társadalom számára elérhetővé és megismerhetővé tenni. Ugye a www.magyartemetkezés.hu az az oldal jelenleg, az a honlapunk, ahol ennek a kampánynak a központi elemei tetten érhetőek, de minden egyes temetőbe most halottak napja kapcsán plakátokat helyeztünk el, illetve szóróanyagaink vannak, hogy a temetkezési munkatársaink megfelelően tudják tájékoztatni az embereket. De önmagában ugye nagyon-nagyon sok, hogyha bármikor sajtó nyilatkozat irányába terelődik a temetkezési szakmán belül a szó, egyből mindenki ugye a költségekre kérdez rá. És ez teljesen érthető, mert hiszen megpróbálják megfogni. De például Magyarországon a temetkezési költségek és a temető üzemeltetési költségek rendszere az nincs rendben. Tehát gondoljon bele, amikor meghal egy hozzátartozója, akkor kell előre akár 10-25 évre megfizetni olyan költségeket, amiket hát más esetben elképzelhető, hogy nem lenne feltétlen szükséges. És ezek is a gyász pillanatában, abban a nehéz pillanatában nyomják a család vállát. Tehát nem véletlen, aki mondjuk mégis pénzügyi megfontolások szerint dönt, hogy miért dönt, erre valószínűleg a jövőben érdemes lenne majd valami jobb megoldást találni. Nem tudok most mintát és példát mondani, de azt gondolom, hogy ez is egy olyan kérdés, amit a következő időben egy picit feszegetnünk kell, és ki kéne találnunk azt, hogy vajon hogy lehetne ezt jobban csinálni.
És van még más ilyen, említette, hogy jövőben is lesznek olyan hasonló kampányok, hogy ezek egy kis ízelítőt esetleg, hogy merre felé.
Nem akarok feltétlenül most más komolyabb témába belekezdeni. Azt gondolom, hogy épp elég dolga lesz a társadalomnak ebben egy kicsit, amivel most foglalkozunk, a gyászfeldolgozás tekintetében és az urnák hazavitelével kapcsolatban. És hát nagyon nagy kérdés, hogy merre alakulnak még ugye a szokások. Tehát most jelenleg úgy állunk, hogy a 135 ezer éves halálozási számhoz képest a országos átlagban 70%-ban hamvasztásos temetések valósulnak meg, nem is hamvasztások, hogyha temetés nincs is. Ugye a maradék 30% az, amikor koporsós temetésekről szól. De hogyha nagyvárosokat nézzük, vagy Budapest számait nézzük meg, ott már 90-95%-os a hamvasztások aránya, tehát annyira visszaszorult a koporsós temetések aránya. Nagyon nagy kérdése miatt, hogy egyáltalán ez mit fog okozni a temetkezési szakmában, mit fog okozni a temetőknél. Kik fognak kijárni a temetőbe 30-40 év múlva? Nagyon nagy kérdés. Tehát az a generáció most, aki felnő, a gyermekeink, vagy netán már unokáink, akik az interneten élik a mindennapjaikat, ők vajon a régi szokásokat tartva, vagy nem tartva, mit fognak kezdeni a temetkezéssel? Mi lesz a temetők sorsa? Erre most nehéz választ adni.
Hát akkor kénytelenek leszünk majd mondjuk egy 10 év múlva újra visszatérni a témára, és megnézni, hogy merre alakultak a trendek. Nagyon köszönöm Gerencsér Balázsnak, hogy itt volt, és beszélgettünk ezekről a tabus, kicsit szomorú, de mégis nagyon fontos kérdésekről, és köszönöm azoknak is, akik meghallgatták, vagy megnézték a műsort, és hogyha szeretnének hasonló beszélgetéseket hallgatni és nézni, akkor iratkozzanak fel például a YouTube csatornánkra, vagy más helyeken kövessék az adásainkat. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen.
Ön a Klasszis Podcast Közbeszéd című műsorát hallotta.